Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk ezen a mai napon, azért, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk téged, mennek földnek teremtőjét, hatalmas gondviselőjét. Téged, aki megváltót küldöttél nékünk az Úr Jézus személyében, hogy bűneink miatt el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy az, aki megtisztítasz bennünket a bűneinkből, a Te kegyelmed által. És köszönjük néked, hogy Te vagy az, aki hatalmas kezedbe veszel és megőrzöl bennünket az örök életre. Dicsőítünk téged azért, mert szent lelked által munkálkodsz a szívünkben és az életünkben, hogy a tiéd legyünk, és a tiéd maradjunk örökön örökké. Kérünk téged arra most, hogy legyél itt közöttünk, és áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Kérünk téged arra, hogy tekints erre a kisgyermekre is, akit most megkeresztelünk, tekints a szüleire, nagyszüleire, a keresztszülőkre, és arra az egész gyülekezetre, amely most őket befogadja. Kérünk téged arra, hogy áldásod nyugodjék meg rajtunk, és mindazokon a helyeken, ahol összegyűlnek a mi testvéreink, hogy téged dicsérjenek és magasztaljanak. Köszönjük, hogy meghallgattál minket neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében a 18. és következő versekben találjuk az Úr Jézus Krisztusnak ezeket a szavait. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, gyülekezetünk körében, ezen az örömteljes alkalmon. Hiszen nem csak az arcunk mosolyog most, hanem a szívünk is örvendezik, hiszen elhoztátok ide immár második gyermeketeket, hogy megkereszteljük, és ezen az örömteli alkalmon illő, hogy először is hálát adjunk az Úrnak. Hálát adjatok elsősorban ti azért, hogy megajándékozott benneteket egy újabb kisbabával, és lássátok is ő benne mindig az Isten kékszemű ajándékát. Tőle fogadjátok el, és neki adjatok hálát elsőrenden érte. Ez a nap nem csak a hálaadás napja a számotokra, hanem az imádságnak a napja is. Imádságban kérhetitek az Urat, arra, amit énekeltünk az énekben, hogy mindazt, amit a szent fürdő jegyez, bennünk megszerez. A szent fürdő a megtisztulást jelzi, a bűntől való megtisztulást, a megigazulást, az örök életet, és ezeket az Úr Jézus Krisztus tudja egyedül megszerezni, megvalósítani ennek a kisgyermeknek is, és mindnyájunknak az életében. Imádkozzatok azért, hogy az Úr megszerezze a megtisztulást, a megigazulást, az örök életet, az ő kis szívében, az ő életében is. Ez a nap ugyanakkor a hitvallás napja is, hiszen amikor most itt megkereszteljük a kisgyermeket, ezáltal bizonyságot teszünk arról, hogy mi keresztények vagyunk, Jézus Krisztus szeretjük mindenkinél jobban, őt akarjuk követni. És a gyermekeinkre is, amikor rátetetjük a keresztségnek a jelét, akkor ezzel bizonyságot teszünk arról, hogy mi nem úgy akarjuk őket nevelni, vezetgetni, ahogy a hitetlenek teszik. Megkülönböztetjük gyermekeinket a hitetleneknek a gyermekeitől, akkor, amikor megkereszteltetjük őket. Így módon hitvallást teszünk arról, hogy mi az Urat szeretjük, és hozzá akarunk csatlakozni és ragaszkodni. Azt kívánom nektek, hogy ez a nap legyen végül számotokra az elkötelezés napja is. El is kötelezitek magatokat mindjárt, mert esküt fogtok tenni, fogadalmat tesztek az Úr és a gyülekezet színe előtt, arra, hogy a gyermeket az Úr intései szerint hitre nevelitek és hozzá vezetitek. Mindent megtesztek azért, hogy ő megismerhesse Jézus Krisztust, az ő gyermekévé is legyen. Kívánjuk, hogy az elkötelezéseteket Isten segítségével betarthassátok. Ez a nap tehát számotokra az örömnek, az imádságnak, a hitvallásnak és az elkötelezésnek a napja. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg ezt a kisgyermeket, szüleit, testvérkéjét és a keresztszülőket is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy valójában megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket először is arról, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a református keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga önként vallást tegyen a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most gyertek testvéreim, és közösen mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Vita Julianna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Foglaljunk helyet, testvéreim! És Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 294. énekünknek első versét. 294. dicséretünknek az első versét, ami így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT következő úrnapjának kérdéseit és feleleteit.
Kedves testvérek, miközben az elmúlt nap Londonból kihangzó világkoncert tartja izgalomba a világot, minket a Heidelbergi Káti a 10. úrnapján következő két kérdéssel tanít. Mi az Isten gondviselése, hangzik a 27. kérdés. Erre a felelet: Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt minden mint egy kézen tartja, és úgy igazgatja, hogy faj és fű, teremtmény és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és a szegénység, szóval minden. Nem véletlenségből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jő. A 28. kérdés: mit használ nekünk Isten teremtő munkája és gondviselésének ismerete? Erre a felelet: hogy a kedvünk ellenére dolgokon türelmesek, boldogságban hálaadásosak, jövendő dolgainkra nézve pedig a mi hűséges ismeretünkben és atyánkban jó reménységünk legyen afelől, hogy semmi sem szakaszthat el minket az ő szerelmétől, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat. Köszönöm szépen.
A Heidelbergi K.P. szavai után hallgassuk meg Isten igéjét a Zakariás könyvének 5. részéből. Zakariás könyvének 5. részéből az első 4 verset így olvashatjuk. Azután ismét felemeltem szemeimet, és láttam, hogy ímé egy könyv repül vala. És mondta nékem: mit látsz te? És én mondám: látok egy repülő könyvet, 20 singa hossza és 10 singa széle. És mondta nékem: ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, ki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom ezt, szól a seregek ura, és bemegy a lopó házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, és annak fáit és köveit. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon a Tesszalonika beli embereknek a megtéréséről beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy régi keresztény testvéreink megtérése személyes, életre szóló és egy radikális döntés volt. Világosan és egyértelműen elkötelezték magukat az Úr Jézus Krisztus mellett, a neki való engedelmességre, azért, mert így válaszoltak arra a szeretetre, amit Jézus Krisztus mutatott meg irántuk, akkor, amikor elvállalta az ő bűneiket és annak, illetve azoknak büntetését, az örök kárhozatot, és a Golgotai kereszten meghalt. Elkötelezték magukat az értük meghalt, az üdvösségük érdekében meghalt Jézus Krisztus mellett. Aki szeretetből elkötelezte magát mellettük, amellett ők is viszont szeretetből elkötelezték magukat. Így jött létre egy szövetséges viszony, vagy szövetségi viszony, úgy is mondhatjuk, hogy szeretet kapcsolat, Jézus Krisztus és a Tesszalonika beli keresztjének között. Jézus szerette őket előbb, halálos szeretettel, elvállalva a bűneiket, meg azok büntetését, megszerezve ezzel az örök életet a számukra, és amikor ezt a Tesszalonika beliek hírül vették, ők is így válaszoltak, viszont szeretettel Jézus Krisztusnak, elfogadták őt és mindazt, amit nekik megszerzett, és elkötelezték magukat Jézus mellett. Mondom, így jött létre egy szeretetviszony, egy szövetségi kapcsolat Jézus Krisztus és a Tesszalonika beli hívők között, és ez így van azóta is, mind a mai napig. Ma azt szeretném felidézni, hogy a Bibliában a szövetségkötések, illetve az azokkal együtt járó kötelezettségvállalások, fontos velejárója volt az eskü. Az eskü. Nem szándékosan hoztam most ezt a témát, de most is elhangzott közöttünk a keresztelés alkalmával két eskü. Úgyhogy bizonyos értelemben még aktualitása is van mindannak, amit elmondok. Az eskü az a régi időkben hát kulcsfontosságú dolog volt. Különösképpen itt a keleti emberek között, a zsidók és a körülöttük élő emberek életében ennek számunkra szinte fölfoghatatlan jelentősége volt. Az eskü, amikor elhangzott, akkor az mindig megerősítette a másik felet. Tehát akinek az esküt tették, azt az illetőt megerősítette abban, hogy az illető, a beszélő nem a levegőbe beszél, vagy tesz ígéreteket, hanem meg fogja tartani azt, amit mond. És a vállalt kötelezettségeinek eleget fog tenni. És aki pedig az esküt tette, azt is mindig, annak is mindig az eszébe jutott, hogy hát én nekem kötelezettségeim vannak, amikre nézve én esküt tettem. És bizony az eskütételhez hozzátartozott az, hogy kérték a magukra a büntetést arra az esetre, hogyha valami módon az esküjüket megtörnék. Az Isten átka legyen rajtunk, hogyha ezt az esküt megszegjük. És az Isten áldása lesz rajtunk, hogyha az eskünket betartjuk. Ez egy, hogy így mondjam, halálosan komoly dolog volt a bibliai időkben. Több összefüggésben is találkozunk az esküvel a bibliai történetek olvasása során. Most nézzünk néhány viszonyt, amiben eskü hangzik el, és majd a végén leszűrjük a szükséges tanulságokat. Először is találkozunk azzal, amikor Isten esküt tesz a népének. Maga Isten tesz esküt a népének. Sokszor olvassuk ezt a Bibliában, például akkor, amikor Isten megígérte Ábrahámnak, hogy ad neki egy utódot, akit majd meg fog sokasítani, és ad majd nekik egy földet, egy hazát, ahol lakni, élni fognak. Nos, Isten ezt az esküjét többször is, hogy így mondjam, megismételte, megerősítette Ábrahám füle hallatára, és a történelemből aztán tudjuk is, hogy Isten nem a levegőbe beszélt, hanem betartotta az ígéretét, Ábrahámnak utóda lett, Izsák személyében, az megszaporodott, abból lettek a zsidó nép, és aztán Isten nekik adta az ígéret földjét, azt a földet, ahol ma is laknak egyébként a zsidók. Sőt, a Biblia szerint Isten nem csak Izsákot ígérte utódként Ábrahámnak, hanem Izsákon kívül még egy utódot ígért neki, magát Jézust. Jézust. Jézus az Ábrahám magva, utóda. Jézus is eljött. Visszatérve Ábrahámhoz, gyakran olvassuk, hogy Mózes könyveiben refrénszerűen ismétlődik, különösen a Mózes 5. könyvében sokszor beleütközünk ebbe a formába, hogy ez az a föld, amit Isten esküvel ígért a mi atyánknak, Ábrahámnak, Izsáknak és a többieknek. Amikor Mózes az Istenhez esedezik és imádkozik, hivatkozik arra az esküre, amit Isten önmagára nézve tett, mert már Isten már nálánál nagyobbra nem esküthet, ezért önmagára esküszik. Emlékezz meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgádról, akiknek megesküdtél önmagadra, mondván, megsokasítom a ti magotokat, és azt az egész földet a ti magotoknak adom. Mózes szent alázattal emlékeztet Istent arra az esküre, amit Isten maga tett neki. Máshol arról olvasunk, hogy Isten Dávidnak tett esküt. Megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak, mondja 89. Zsoltárban az Úr, és aztán hozzáteszi, vajon becsaphatnám-e Dávidot, akinek megesküdtem szentségemre? Vajon becsaphatnám-e Dávidot? Aztán olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy az Úr esküvéssel ígérte meg Dávidnak, hogy az utódai közül származik a Messiás, a világnak küldött egyetlen üdvözítő, szabadító, az Úr Jézus Krisztus. Kérdezhetjük persze, hogy miért esküdött Isten? Miért esküdött Isten? Talán az ő hitelességét kellett valahogy megnövelni az emberek előtt. De azt találjuk a Bibliában, testvérek, hogy Isten nem ezért esküdött, hanem azért, hogy az emberek iránta való bizalmát ezáltal is megerősítse. Nem a maga megbízhatatlansága miatt esküszik Isten, hanem az emberek hitetlensége miatt. Szinte, hogy hozzájuk alkalmazkodik, és azt mondja, na ebből talán értetek majd, hogyha én megesküszöm magamra, akkor hogy így és így fog valamit történni, és ezt fogom tenni, akkor az biztos, hogy úgy lesz. Hát higgyétek már el, Ábrámnak is ezért ismétli el újra meg újra esküvel az Úr az ígéreteit, mert azt akarja, hogy Ábrahám higgyen benne, és higgyen abban, hogy az ő ígéreteit be fogja tartani. Nem Istennek a hitelességét kell növelni, hanem az embernek a hitét kell növelni az Úrba. Ezért esküszik meg az Úr. Isten ígéretei között, illetve esküi között azonban nem csak ilyen bátorító dolgokat olvasunk, mint amit Ábrahámnak, vagy példának okáért Dávidnak tett, hanem vannak néki sokkal félelmet keltőbb esküi is. Például a Mózes második könyvében azt olvassuk, hogy Isten megesküszik arra, hogy harca lesz egy néppel, az amálekitákkal, mégpedig nemzetségről nemzetségre. Ezt mondja Isten, hogy esküszöm, hogy nemzedékről nemzedékre harcolni fogok ez ellen a nép ellen. Én magam. Én leszek az ellenségük. Akárhova mennek, akármit csinálnak, belém fognak ütközni. Egészen addig fogok harcolni ellenük, míg eltörlöm őket. Megsemmisítem őket. Isten, aki gondviselő, hogy hallottuk a Heidelbergi KT-ban, ezt is megteheti. Meg is tette. Megvolt az oka erre, és amit megígért, esküvel megerősítve, azt meg is tette. Aztán olvassuk például a negyedik Mózes könyvében, Mózes negyedik könyvében, hogy a kémek, akiket kiküldtek vizsgálódni az ígéret földjére, visszajönnek, és elkeserítik a népet a beszámolójukkal. És akkor ezt mondja az Úr, azon a napon megesküdt az Úr, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet. És úgy is lett, következett még a 40 éves pusztai vándorlás, aminek során mindazok, akik Egyiptomból kivonultak, és akik bemehettek volna az ígéret földjére, nem mehettek be az ígéret földjére. Mert hitetlenek voltak az Úr iránt, nem támaszkodtak az ő ígéreteire, az ő szavaira, hanem megijedtek attól, amit látnak az orruk előtt. Megesküdt az Úr, hogy nem mennek be, el is hullottak mindnyájan a pusztában. Azok mentek be, akiknek Isten előre megmondta, hogy ők, akik, azok a kémek, akik jó hírt hoztak, akik úgymond bátorították a népet arra, hogy az Úr velünk lesz, és hiába vannak ott ilyen és olyan nagy ellenségek, és ilyen és olyan erős népek, győzni fogunk, akik, mert az Úr velünk van, akik így szóltak, azok bemehettek, a többiek elhullottak. Mert az Úr megesküdt, és úgy is lett. Olvassuk azt is, hogy magának Mózesnek megesküdt az Úr, hogy nem megy be az ígéret földjére. Megesküdt az Úr, hogy nem megy be az ígéret földjére. Ő sem, mert ő is engedetlen volt az Úr iránt, és hitetlenül cselekedett egyszer. Nem is ment be Mózes az ígéret földjére, csak távolról láthatta azt. Döbbenetes az, amikor az Úr a kis Sámuelnek mondja, a későbbi nagy prófétának, még gyerekkorában megjelenik az Úr, és azt mondja neki, megesküdtem Éli háza ellen, hogy nem töröltetik el a bűne. Nem kap bűnbocsánatot Éli és az ő háznépe. Éli pap volt, és a fia is papok voltak, és ott loptak az Úr dolgaiból. Megesküdtem, hogy nem töröltetik a bűne. Nem töröltetik el a bűne. Így is lett. Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, hogy hallásomra megesküdt a seregek ura, sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakosok nélkül. Ézsaiás próféta megmondta, hogy az Úr erre esküdtett. Úgy is lett. Ott maradt egyszer csak a nagy szép ház, lakos nélkül, mert Izraelt elvitték a fogságba. Tehát nem csak pozitív ígéretei vannak az Istennek, amiket, hogy így mondjam, esküvel erősített meg és tartott be, hanem vannak néki úgymond negatív ígéretei is, amiket esküvel erősített meg, és azokat is betartotta. Az Úr megesküdt és meg nem másítja. Akár jóra esküdött, akár rosszra. Az Isten a szavait betartja. Nekünk pedig ezeket nagyon fontos megfontolnunk, testvéreim, mert sokszor már rávetítjük az Istenre azt, amit magunk között tapasztalunk, vagy amit rosszabb esetben saját magunkban tapasztalunk, tudnélik a szava hihetetlenségünket, és azt, hogy nem lehet a szavainkban bízni. Mert arra használjuk őket, hogy a valóságot, az igazságot elleplezzük velük. Hazugok vagyunk, és utána rátesszük Istenre is, hogy ő is ugyanolyan hazug. Az Isten, testvéreim, nem hazug. Olvassuk Mózes 4. könyvében, nem ember az Isten, hogy hazudjon. És ne próbáljuk őt beleöltöztetni ebbe a kényszer zubbonyba, mert nem fog rámenni, és nem is engedi, hogy rátegyük ezt. Ő igazat mond. Ha nekünk az Isten azt mondja valamiről, hogy ha bűnös, meg fog halni, és a bűne miatt elkárhozik, akkor az el fog kárhozni, testvérek. Te is elfogsz, vagy én is elfogok. És ha Isten azt mondja, hogy akinek eltöröltem a bűneit, annak el vannak törölve a bűnei, és annak örök élete van, akkor az is igaz. Akkor is, hogyha nem tesz rá esküt az Úr, és nem teszi le előttünk az ünnepélyes nagy szent esküvést. De letette. Ezért a szavaiban megbízhatunk, hihetünk a szavaiban. Bízhatunk abban, amit ő mondott, az úgy lesz. Ha azt mondta az Isten, hogy egyszer eljön az ítéletnek a napja, ahogy eljött a Noé idejében is az ítélet napja, ugye? Bár akkor is kiröhögték az emberek Noét, amikor a bizonyságot tett erről, de az Isten ítélete napja mégiscsak bekövetkezett, mert az Úr megígérte, és megígérte azt is, hogy még egyszer eljön majd az világ végén, és lesz egy utolsó ítéletnek a napja, akkor ez is igaz, testvérek, igaz. És ha azt mondta az Isten, hogy nekünk azon a napon meg kell állni az ő ítélő széke előtt, akkor ez is igaz. És hiába mondjuk mi azt, hogy mi nem hisszük ezt el, hiába mondták Noé korában, és hiába mondják a mai korban emberek százezrei vagy milliói, hogy mi ezt nem hisszük el, attól még az úgy lett, és úgy is lesz, ahogy az Isten megmondta. Itt tehát, testvérek, amikor mi az Istennel, az esküdtevő Istennel találkozunk, aki az ígéreteit, a szavait megpecsételi, akkor véssük a szívünkbe, véssük az eszünkbe, hogy ő nem a levegőbe beszél, és nem hazudozik nekünk, hanem az igazat mondja. Térjünk át azonban egy másik aspektusra. Itt van az, amikor Isten tesz esküt az embernek, de van olyan is, amikor az ember tesz esküt az Istennek. Ilyet is olvasunk, például a Nehémiás könyvében olvassuk, hogy átok mellett esküt tettek arra, tudnék a zsidó emberek, hogy Isten törvényei szerint járnak, és megőrzik, és megcselekszik az Úrnak minden parancsolatait. Ez egyféle megtérés volt az ő életükben. Hasonló dolog történt a tesszalonikabeli emberek életében is, akik bálványisteneknek hódoltak, és amikor hallottak Jézus Krisztustól, hozzátértek, és úgymond elkötelezték magukat mellette. Nem biztos, hogy esküdtettek, de lehet, hogy volt, aki magában, vagy akár nyilvánosság előtt is, szinte esküdtett arra, hogy ő Jézus Krisztus szeretni és követni fogja, és az ő akarata szerint fog élni. Mert szereti az Úr Jézus Krisztust. Azt a Jézust, aki előbb annyira szerette őt, hogy életét adta érte. Lehet esküt tenni az Úrnak, például Dávidról is olvassuk, hogy megesküdt az Úrnak, és fogadást tett Jákob Istenének, 132. Zsoltárban találjuk ezt, és ezekkel az esküvésekkel kapcsolatban pedig a Mózes 5. könyve azt a figyelmeztetést adja nékünk, hogy ha fogadalmat teszel az Istennek, az Úrnak, ne halogasd annak teljesítését. Tehát, testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogyha mi az Úrnak úgymond ígérünk valamit, vagy az Úr színe előtt ígérünk valamit, és esküvel is megerősítjük, hogy akkor mi ezeket beteljesítjük. Ne halogassuk ezeknek beteljesítését. Hát, testvérek, mi teszünk fogadalmakat az Istennek, vagy az Isten színe előtt. Nem csak a kereszteléskor, akkor is. a szülők és a keresztszülők is az Isten előtt, vagy az Istennek magának ígéretet tesznek. Esküt teszünk a konfirmációkor. Szeretettel juttatom eszünkbe. Esküt tettünk a konfirmációkor, ha reformátusok vagyunk és konfirmáltunk. Esküt tettünk a házasságkötésünkkor. Mégpedig nem is akármilyen esküt. Esküt tettünk az Úr színe előtt, vagy az Úrnak, amikor úrvacsorai asztalhoz jövünk. Jövünk úrvacsorázni. Elhangzik, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Teszünk mi ígéreteket az Úrnak, testvérek, különböző egyéni alkalmakkor is, amiket talán nem is tud így senki, mert nem nyilvános dolgok, mert valaki valamit fogad az Úrnak. Ilyenre gondolok, mint például a II. Világháború idején fronton szolgált emberek fogadalmat tettek sokszor az Istennek, hogyha az Isten hazaviszi őket, akkor. És ezt olykor esküvel is ugye megerősítették. Esküszöm, hogy így lesz, betartom, amit ígértem az Úrnak. Vannak ilyen dolgok, amikor az ember tesz egy ígéretet az Úrnak, tartsd be az ígéretedet, mondja az ige. Ne halogasd annak teljesítését. Van olyan eset is, testvérek, ami egy egészen különös dolog, amikor az ember bálványisteneknek tesz ígéretet. Amikor nem az élő Istennek, hanem bálványistennek. Jeremiás könyvében találtam ezt az ígét, akkor azt mondja, hogy a seregek ura, ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szátokkal, végbevittétek a kezeitekkel mondván, bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat, melyeket fogadtunk az ég királynéjának. Hogy füstölve áldozunk, és neki italáldozatot viszünk. Megerősítvén megerősítettették fogadásaitokat, megcselekedvén megcselekedtétek fogadásaitokat. Azért halljátok meg az Úr szavát, mind ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén lakoztok, íme az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen júdabeli férfi se fogja az én nevemet kiejteni, mondván, él az Úr Isten. Így esküdtek ugyanis. Van ilyen, hogy az ember a bálvány isteneinek tesz esküt. Fogadalmat, ígéretet. Nem jó dolog. Nem tetszik az Úrnak. Neki lehet fogadalmat tenni, esküvel megerősíteni bizonyos ígéreteket, de akkor azt tartsuk be. És ne játszunk úgy, hogy Istennek is ígéretet teszünk, meg utána hitetlen embereknek, meg dolgoknak, meg úgy a függvényeivé válunk. Mert azoknak is elköteleztük magunkat. Nem tudom én, milyen ígéreteinkkel, meg szavainkkal. Ha valaki az Úrnak tett ígéretet, ne halogassa annak teljesítését. De térjünk át a harmadik összefüggésre. Nem csak az Isten az embernek, nem csak az ember az Istennek, hanem olykor az embernek is esküt tesz a Bibliában. Ember az embernek. Jákob például ezt mondja Józsefnek, esküdj meg nekem arra, hogy ha meghalok, akkor az én tetemeimet visszaviszed az ígéret földjére. És József megesküdt neki, olvassuk, az idős öregembernek, az apjának. József megesküdt neki. És aztán olvassuk, hogy be is tartotta. Amikor meghal az öreg Jákob, József oda megy a fáraóhoz, és megkéri, hogy hadd menjen el az ígéret földjére, Kánaán földjére eltemetni az apját, mert megesküdtem neki. És akkor a fáraó azt mondja neki, a fáraó, úgymond a hitetlen, a bálványimádó ember, azt mondja neki, ha megeskedtett téged, és te megesküdtél, akkor menjél, vigyed. Mert még a fáraó is komolyan vette az esküt. Amit igaz nem ő tett, meg nem is neki tettek, hanem amit egy másik ember az apjának tett, megbecsülte ezt, és komolyan vette. Aztán olvassuk Sámuel első könyvében, hogy Jonatán, Saul királynak a fia, megeskedte Dávidot az iránta való szeretetéről. Dávid megesküdt arra, hogy szeretni fogja Jonatánt, és Dávid nem csak így neki esküdött meg erre, hanem megesküdt Saulnak is arra, hogy nem fogja kiirtani az ő háznépét, a király lesz. Aztán később Dávidnak eszébe is jutott ez az esküje, mert ezek az emberek még az esküjüket számon tartották, és amikor előkerült később, amikor Dávid már király lett, előkerült Saul egyik leszármazottja, egy bizonyos Mefibóset, akkor Dávid megemlékezett az esküről, és életbe hagyta az előző király egyik leszármazottját. Ezek az emberek, Dávid is eskütartó, szavatartó ember volt. Aztán olvassuk Józsué könyvében, ez is egy egészen különös eset, hogy jönnek a zsidók, hogy elfoglalják az ígéret földjét, és az a parancsuk van Istentől, hogy mindenkit ki kell írtaniuk azon a földön. És aztán ezt ugye híre megy a dolognak, és jönnek megneszelik ezt a dolgot a gibeoniták, akik ott laknak az ígéret földjén, egy kis népcsoport, és már nagyon közel vannak hozzájuk a zsidók, a zsidó hadsereg, és akkor fogják magukat, és beöltöznek úgy, mintha nagyon messziről jöttek volna. Ugye göncöket vesznek magukra, száraz kenyereket, ilyen penészes étkeket visznek a zsákjaikba, és mennek oda a zsidókhoz, hogy ők jöttek messze földről, és szeretnének ugye itt szövetséget kötni a zsidókkal. És aztán, hát hol laktok, mint laktok, elkezdenek beszélgetni. A lényeg az, hogy végül a zsidók szövetséget kötnek azzal a néppel, amelyiket ki kellene írtaniuk. Azt hiszik, hogy valahol nagyon messze laknak. És aztán kiderül pár nap múlva, hogy dehogy is a gibeoniták ott laknak tőlük, éppen alig egy félnapi járóföldre. De nagyon közel. Becsapták ők. De a zsidók akkor az esküjüket komolyan veszik. És azt mondják, hogy ha már megesküdtünk ezeknek a gibeonitáknak, akik igaz, becsaptak bennünket nagy ravaszul, de ha már megesküdtünk nekik az Isten előtt, és emberek előtt is, hogy megkíméljük őket, akkor nem másíthatjuk meg az eskünket. Akkor kötelez bennünket az eskü. És megkímélik ezt a népet, igaz, szolgává teszik őket, de az életüket megkímélik. Nagyon különös, amikor Salamon később templom szentelési imájában azt mondja Istennek, hogy amikor vétkezik valaki a fele barátja ellen, és esküre köteleztetik, és idejön, és megesküszik az oltár előtt ebben a házban, akkor az Isten hallgassa azt meg. Tehát volt egy ilyen szokás is, hogy valakit esküre köteleztek valami miatt egy emberi kapcsolatban, és akkor elment a templomba, az úr házába, és ott úgymond az úr oltár előtt esküdtett az Isten nevére, vagy az Isten előtt, arra nézve, hogy amit mondott, az úgy van, vagy ami történt, az úgy történt. Isten azt mondja Salamon, hogy az úr tekintsen erre a fogadalomtételre. Tehát volt ilyen dolog, testvérek, hogy a régi időkben, hogy ember társának valami ígéretet, fogadalmat tett, és utána esküvel megerősítette azt. Ez megint csak olyasmi, ami ma is ugye megvan. Mert van ilyen, hogy megesküszünk egymásnak, például akkor, amikor éppen házasságot kötünk, akkor éppen megesküszünk egymásnak, mert nem az Úrnak esküszünk, az Úr előtt esküszünk, de egymásnak teszünk esküt arra nézve, hogy holtomig, holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője vagy segítőtársa leszek. Hogyha ha boldog lesz, ha boldog, ha egészséges, ha beteg, mindig mellette maradok. Számíthat rám. Ezt egymásnak megígérik itt az úrasztala előtt az emberek. Esküt teszünk, hogyha valaki esküt tesz egy másik embernek, tartsa be azt az esküt. És itt érek el oda, testvérek, hogy már egy kicsit túllépve a különböző viszonyokon, néhány gondolatot elmondjak még az esküvel való visszaélésről. Isten a Bibliában, testvérei, minden esküvel való visszaélést szigorúan elítél. Szigorúan elítél. Például itt van az esküdözés. Jézus Krisztus a Máté evangéliumában kitér erre, hogy semmiképpen ne esküdjenek az emberek se égre, se földre, se az Isten királyi székére, se semmire, hanem mondjanak igazat egymásnak. Beszéljenek igazat, és az igenjük legyen igen, és a nemjük legyen nem. Itt némelyik úgy értelmezik ezt az igét, hogy Jézus mindenféle esküt megtiltott. A baptisták, a kvékerek és egyéb kisebb szekták, azok mindig erre az igére hivatkoznak, és ők ezért nem tesznek le semmiféle esküt, se orvosi esküt, se katonai esküt, semmi hivatali esküt, semmiféle esküt, a házassági esküt se tesznek, hogy így mondjam, semmiféle esküt nem tesznek le. Mert Jézus azt mondta, hogy teljességgel ne esküdjetek. Egyáltalán ne esküdjetek. De Jézus szavait, ha az ember komolyan megvizsgálja, akkor rájön, hogy nem azt akart Jézus mondani, hogy ne esküdjenek az emberek egyáltalán, hanem azt, hogy ne esküdözzenek össze-vissza. Jézus korában ugyanis már egy egész divattá lett, szinte egy ilyen nagy járványán nőtte ki magát, hogy a kortársai az égen, földön minden, bármit mondtak, mindenre esküdtettek. És megvoltak, meg ki volt dolgozva az eskü formuláknak egy ilyen sajátságos rendszere, hogy ha valamire esküteszem, akkor az így kell, ha aztán arra teszel, akkor úgy kell, amúgy kell, és akkor ezt gondosan ügyeltek, hogy az eskü formákat, az már nem volt lényeg, hogy betartsák az esküt, hanem hogy a forma meglegyen. És égre, földre, mindenhol bármit mondtak, rögtön esküdözni kezdtek. Jézus azt mondja, ezt ne tegyétek. Ne tegyétek. Az esküdözést nekünk is megtiltja. Helyette inkább ajánlja azt, hogy beszéljünk egyenesen, és az igenünk legyen igen, és a nem, nem. A másik visszaélés az esküvel, amikor hamisan esküszik valaki. Példának okáért itt van Péter apostol, aki hamisan esküdött a főpap udvarán, amikor megkérdezték, hát te is nem, de a Jézusnak a táborából való vagy? Nem ismerem azt az embert, és esküvel erősítgeti a hazugságot. Mert hát nagyon is jól ismerte ő azt az embert, azt a Jézust. Nagyon is jól ismerte. De most hazugságot erősít esküvel, ez a hamis eskü. Hát lehet úgy, hogy az ember megesküszik arra, hogy valami úgy van, és aztán kiderül, hogy az mégse egészen úgy van. Vagy nem úgy volt. Ilyen filmekben lehet látni, amikor bírósági tárgyalás előtt leteszik a nagy esküt a Bibliára, mondjuk más országokban, nem nálunk, mert nálunk már a hazugság az teljesen polgárjogot nyert, bíróság előtt is, meg kormányzói székből, meg szószékekről, meg mindenhonnan lehet nyugodtan hazudozni. És az emberek ezt már szeretik is, egészen döbbenetes dolog. A zsidóknál is volt egy ilyen időszak, amikor szerették a hazugságot. Az utolsó időket is így festi le a Biblia, szeretik az emberek a hazudozást. Hát a hamis esküt a Biblia elítéli, testvérek. Úgyhogy úgy ítéli el, ha még erre is kíváncsi valaki, hogy azt mondja Isten, hogy aki hamisan esküszik, az ő nevét mocskolja be. Az ő nevét mocskolja be. Nem az ember a saját nevét, hanem az Istennek a nevét. Mert hiába veszi fel az Úrnak a nevét, így a 10 parancsolatnak erre a parancsolatára hivatkoznak, és hivatkozhatunk, hiába felnevedd az Úrnak, a te Istenednek a nevét, aki hazugságra Istent hívja segítségül, vagy tanul, az hamisan esküszik, és az Isten nevét bemocskolja. Bemocskolja. Azért mondja a Mózes egyik könyvében, hogy ha valaki így cselekszik, akkor talán megbocsátja neki az Isten. Talán megbocsátja neki az Isten. Tehát a hamis eskü, testvérek, igyekezzünk mindenképpen elkerülni, illetve a harmadik ilyen visszaélés az esküvel az eskü szegés. Az eskü szegés. Amikor valaki egy szövetségi viszonyban megígér valamit valakinek, Istennek, embertársának, és nem tartja be, akkor szövetségszegő vagy esküszegőnek minősül az illető. Esküszegő. Emlékezzünk vissza arra, testvérek, hogy amikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, Mózes első könyvének 15. részében olvassuk, akkor egy egészen különös szertartásnak lehetünk a tanúi a Bibliában. Isten azt mondja neki, hogy most tegyél le a földre, elsorol neki néhány állatot, vág ketté őket, és egymással szembe helyezd le az állatoknak a felét. Ott egy hors, különböző kisebb-nagyobb állatok. Ábrahám egy késsel ketté vágja, megölés ketté vágja ezeket az állatokat, és leteszi. Egyik fele jobbra, másik fele balra. És utána azt olvassuk, hogy Isten egy mély álmot küld Ábrahámra, és Ábrahám azt látja egy látomásban, hogy Isten jelképes formában átmegy a ketté vágott állatok között. Isten maga megy át az állat. Ez egy az ókori népeknél használatos szertartás volt, amivel azt fejezték ki a szövetségkötők, hogyha megszegem az eskümet, így vágjanak ketté engem. Engem. Ha megszegem az esküt, így hasítsanak ketté engemet. Mert ketté vágtam azt, amit az Isten egybe kötött. Ezt testvérek, egészen különös, hogy Ábrahámnak nem kellett átmennie a kettévágott állatok között, az Isten átment. És ezzel erősítette meg azt, hogy Ábrahám, én megmondtam neked, hogy megkapod azt a földet. Én most itt megesküszöm neked egy általad ismert szertartás formájában. Megesküszöm neked, hogy így lesz. Hasítsanak ketté engem, ha nem így lesz. De ezt testvérek, ugyanígy van az emberi viszonylatokban is. Abban az időben, valaki megszegte az esküt, simán elintézték. Azt azonnal kiközösítették. Annak vége volt annak az embernek. A mai világban, testvérek. Hát még azok lesznek már lassan a hősök. Az esküszegők. Különböző érvekre hivatkozva, most ilyen kedve volt, olyan kedve volt, most más szelek járnak, más idők vannak, megváltoztam, megöregettem, megfiatalodtam, most már megyek. Nem érdekes, hogy mire tettem én esküt úrasztalánál, ember szín előtt, Isten szín előtt, rugom föl két lábbal. Hasítsanak ketté, ketté fognak hasítani. Azt mondja Jézus az utolsó ítéletről szóló beszédjében, testvérek, hogy akik majd nem jutnak be az Isten országába, ketté hasítják őket. Ketté vágatja őket. Ez nem szó szerint kell nyilván értenünk, hanem úgy, hogy aki hazug ember, mert hazugsággal leplezte az igazságot, és egy ilyen kettősség van az életében, az a legszigorúbb büntetésre számíthat. Az Isten részéről. Az esküszegést az Úr nem tűri. Nem tűri, testvérek. Ebben nagyon komolyan gondoljunk bele, és vigyázzunk ebben a tekintetben saját magunkra. Végül arra is vigyázzunk, testvérek, hogy ne tegyünk elhamarkodottan esküt. Van egy ilyen ige a Mózes harmadik könyvében, hogy ha hirtelenkedve tesz esküt a férfi, jóra vagy rosszra, amiben hirtelenkedve esküdött, azt később megbánhatja. Megbánhatja. Tehát volt egy ilyen ember, a bizonyos Jeszte, aki egy ilyen esküt tett az Úrnak, hogy ha megnyerem ezt és ezt a csatát, hazamegyek, ami először jön szembe velem, azt feláldozom az Istennek. És akkor megnyeri a csatát, és jön vele szembe kicsoda, a saját lánya. Elhamarkodottan tett egy esküt. Aztán valamilyen formában, hogy milyen formában, azt vitatják a Biblia kutatói, valamilyen formában az esküjét mégis betartotta. De van ilyen, hogy az ember elhamarkodottan tesz esküt, gonosz dolog sül neki belőle, ha betartaná, gonosz dolog sül neki belőle, akkor nem kell betartani az esküt, de bűnbánatot kell benne gyakorolni, és lehet is bűnbocsánatot kapni erre. Olyan is van, amikor azt mondja, fiatal lány, még aki otthon van, azt tesz esküt az Istennek valamire, vagy embernek valamire, még az apja fennhatósága van, az apja azt mondhatja, hogy nem tartod be, mert én már elég okos vagyok, és elég bölcs vagyok az, hogy lássam, hogy amire te most esküdtettél, az abból nagyon rossz fog kijönni, és én keresztül húzom a te esküdet. Feloldalak téged az esküd alól. Ezt egy apa megtehette a zsidóknál a lányával, aki még otthon volt. Később aztán, amikor férjhez ment, már nem. De az biztos, testvérek, hogy az esküvel való ilyen hirtelen bánásmódot, ennek a hirtelen használatát az Isten elítél, és eltől eltanácsol bennünket. Ha fogadalmat teszünk, ha ígéretet, esküt teszünk, legyünk megfontoltak. Meggondoljuk azt, hogy mit teszünk, mit fogunk mondani éppen. Azzal fejezem be, testvérek, a mai ige tanulmányunkat, hogy nagyon fontos dolog az, hogyha azon kapjuk magunkat, hogy mi megszegtük az esküt, vagy valami módon, más módon is visszaéltünk vele, akkor ebbe tartsunk bűnbánatot. Tartsunk bűnbánatot. Jó dolog, hogy a hazugságra is van bocsánat. Erre is szabad és lehet bűnbocsánatot kérnünk és kapnunk. Akár mi is legyen azt, testvérek, forduljunk magához az Úr Jézus Krisztushoz, és mondjuk ki, hogy Uram, én egy esküszegő, hazug ember vagyok, bocsáss meg nekem. ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat. És utána pedig tartsuk így szem előtt az Úr Jézus Krisztusnak a szavait. Amikor azt mondta nekünk, hogy a ti igenetek legyen igen és a nem nem, Jakab apostol is megismétli egyébként ugyanezt. Törekedjünk arra, testvérek, hogy az, a beszédünk az nyílt és egyenes legyen, és igazat beszéljünk. Azért, nem azért, hogy valami jó pontokat gyűjtögessünk, hanem azért, mert a mi Urunk, az igazmondó Isten, és méltatlan dolog, hogyha mi őt Úrnak valljuk, és Urunknak, megváltónknak tartjuk, akkor mi hazudozunk össze-vissza, vagy féligasságok, méltatlan dolog. Gyalázatot borítunk az ő fejére, az ő nevére. Hát iránta való szeretetből törekedjünk arra, hogy mi is igaz beszédű emberek legyünk. Ne ragadjon ránk. Álljunk ellentestvérek annak a világi szellemiségnek, amely mindenhonnan körülvesz minket. A hazugság áradásának, az eskü bemocskolásának, megszegésének. Mi ne lépjünk erre az útra, és ha ne talántán ráléptünk volna, lépjünk le róla. És menjünk vissza oda mi Urunk Jézus Krisztus mellé. Aki szól, szóljon igazat. Istennek és embernek egyaránt. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te mindig igazat beszéltél, és ezért minden szavadban megbízhatunk. Akkor is, hogyha nem esküvel erősítetted, de ha esküvel erősítetted, még inkább. Köszönjük néked, hogy igaz a kegyelemnek a drága tanítása, igaz az ítéletnek, az örök életnek, a kárhozatnak is tanítása, és mindaz, ami a te szádból kijött, mind igaz, és megáll. Köszönjük, hogy te neked van hatalmad arra, hogy az ígéreteidet betartsad, és be is tartottad eddig is, ezután is be fogod tartani. Hadd magasztaljunk téged, hogy ebben a hazug világban láthatunk téged, aki igaz vagy, aki az egyedüli igaz vagy. Hiszen ha ránk nézünk, magunkba pillantunk, még magunkat is el kell ítélnünk, Urunk, sokféle hazugságunk, esküdözéseink, hamis esküink, esküszegéseink, elhirtelenkedett beszédeink miatt. Úrunk, köszönjük néked, hogy ezekre a bűneinkre is van bocsánat. És légy áldott azért, hogy lehet újat kezdeni. És lehet a mi beszédünk az igen, igen, és a nem, nem. Segíts nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ellen tudjunk állni a világ sokféle csábításának, amelyik a hazugság által való érvényesülést és előbbre jutást kínálja nekünk, és sok előnyt ígér annak, aki a hazugok közé lép. Segíts, Urunk, minekünk távol maradni ettől a társaságtól, és ott maradni melletted, az igaz beszélő Isten, igazat beszélő gyermekei között. Kérünk, segíts, hogy ezeket az igéidet követni tudjuk, és meg tudjuk valósítani a hétköznapi életünkben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, nyarunkat, a közöttünk lévő keresztelő családot. Rád bízhatjuk a gyászoló testvéreinket, rád bízhatjuk a betegeket, az egyedül lévőket, a városba jövő vendégeket. Rád bízhatjuk, Urunk, azokat, akik a gyülekezetünkből mennek el nyaralni, üdülni. Kérünk, maradj velünk, Urunk, és segíts a közeledben maradnunk, mindenhol és mindenkor. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, vannak vendégeink, Sárrét udvari református gyülekezetből jöttek közénk néhányan, heten pontosan, 7 fiatal, tegnap jöttek, egy kicsit itt Szegeden jöttek, mentek, ismerkedtek a várossal, kicsit a mi fiataljainkkal is együtt voltak, játszottak, beszélgettek egymás közt. Szeretettel köszöntünk benneteket, és úgy tudom, hogy szeretne valaki egy verset mondani, és egy köszöntést a gyülekezetnek. Hallgassuk meg szeretettel.
Áldás békesség! Először is szeretném a Sári Tudai Ifjúsági Csoport nevében szeretettel köszönteni az itteni gyülekezetet és lelki pásztorát, Isten áldását kérve életükre és munkájukra. Ugyanakkor tolmácsolni szeretném gyülekezetünk, lelki pásztorunk Balázs István és családja üdvözletét. Reményeink szerint hamarosan mi is viszonozhatjuk ezt szíves meghívást. Szeretném néhány szóban bemutatni Szárnyait Bontogató kis csoportunkat. Csapatunk nem régen alakult, annak ellenére, hogy régen foglalkoztatott bennünket ez a gondolat. Céljaink egyike, hogy megőrizzük a manapság egyre inkább háttérbe szoruló értékeket. Istenünk óvó szeretete által. Foglalkozásainkat szombatonként tartjuk, hangulatosan és jókedvűen töltjük el az időt, tapasztalatainkat, ismereteinket és gondolatainkat. Igyekszünk megosztani egymással, így mindig tanulunk valamit. Szeretünk új ismerettségeket kötni, így boldogan tettünk eleget ennek a meghívásnak is. Hálásan köszönjük, hogy itt lehettünk. A jó Isten őrizze és áldja meg mindannyiunk életét. És végül hoztunk egy verset, amit szeretnénk a szívük és a szívetek elé helyezni. Csia Kálmán, békesség néktek! A szobában bent döbben csend feszült, hogy az ajtón váratlan belépett. Lábán, oldalán és a két kezén a szegek helye, mint zsarátnok égett. Vérző homlokán fénylő glória, a szeme mély volt, lángoló, meleg, tekintetétől reszketett a léleg, és megreszkedtek künt a kék hegyek. Halált legyőző roppant hatalmával úr volt a földön, s Pilátus felett. Lábától roppant, ropogott a mélység, és őt dicsérték fent a fellegek. A bezárt ajtón nesztelen belépett. Ott ült a tíz, bénán és vakon. De homlokán már tiszta fényben égett. Nekem adatott minden hatalom. Szava zendült, betöltve a termet, míg a szemei rubin fényben égtek. Szava zendült, betöltve a termet. Szólt az ige, békesség ti néktek. Én Istenem, most így imádkozom, bezárt ajtók, csukott szívek során. Búskoldusod, vak félelmek között. Tántorgó lábbal, árván, mostuhán. Én Istenem, most így imádkozom, ím téltre hullva, szent színed előtt, ma tégy csodát, mint akkor hajdanán, ma tégy csodát, ma küldjed újra őt. Földi békénknek koldus ruhája lefoszlott immár életünk felett. Ó, jöjj, Uram, e békétlen világba, és add nekünk a te békességedet.
Köszönjük szépen, és mi is szeretettel köszöntjük az ottaniakat. Jaj. Váhani áldást kaptuk. Köszönjük szépen. Már rendről mondom a hirdetések többi részét. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten gyerektáborban voltunk, és 25 gyermekkel, 7 felnőttel szépen eltöltöttük az időt. Ma este jönnek vissza a táborlakók, 9 órakor érkeznek az állomásra, és szeretettel várjuk azokat, akiknek ott van valami gyermekük, hogy jöjjenek érte. szívesen visszaadjuk most már a gyermekeket a tulajdonosaiknak. Úgy bennem volt az, hogy többen azt kívánták, hogy hát jó pihenést nektek. Ott hát a gyerekeknek lehet, hogy pihenés volt, de a hét felnőtt az a lelkét kitette ott ezekkel a kis csemetékkel, úgyhogy nekünk nem volt annyira nagy pihenés. Mondjuk lehet, hogy többen úgy nem tudják ezt, de maga az igei rész előkészítése, tehát az ige tanulmányok, a gyerek óráknak az anyaga tulajdonképpen az több embernek, 4-5 embernek, de lehet, hogy még többnek is, a legalább egy hónapos munkája ilyenkor. Tehát ez egy elég húzós dolog. Itt munkafüzetek készülnek, szemléltető anyagokat csinálnak, és ez nem egy olyan egyszerű dolog. Tehát ebben komoly munka van benne, és amikor ott vagyunk, ott is elég komoly munka van benne, például amikor fogmosáshoz kell elküldeni a gyerekeket. Vagy időre össze kell őket hívni. De hála Istennek, hogy baleset nélkül, és tényleg örömben és szeretetben úgy el voltunk. Az összeütközésekről most nem beszélek. Az is volt, de aztán utána a legteljesebb békességbe fordultak a dolgok. Na hát reméljük, hogy baj nélkül haza is térnek a testvéreink, és Isten megáldja a gyermekeknek a szívében ezeket a dolgokat, amiket hallhattak az egész héten. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasságkötésre készülünk. Házasulandókat hirdetek, Hotorán Gábor János jegyzette szövetséges társául Ács Margitot. Július 16-án délután 16 óra 30-kor lesz az esküvőjük. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a nyári mátraházi hetünkre még lehet jelentkezni. Aki pedig szeretne oda eljönni, azt nagyon kérem, hogy ma írja föl magát. Ha kérdőjellel is, de írja föl magát, mert ha nem leszünk elegen, azt most már le kell jelentenem az üdülő tulajdonosának, vezetőjének, és azt tudniuk kell, hogy most 5-en megyünk, vagy 45-en. Egyébként, ha 5-en vagyunk, vagy 10 alatt, akkor egyébként meg kell fontoljuk, hogy egyáltalán érdemes-e oda elmennünk. Azért kérem a testvéreket, hogy aki szeretne jönni, iratkozzon föl a fali újságon található ívre. Augusztus közepén lesz a nyári hetünk, gyülekezeti hetünk. Az ifjúsági hetünk az már tele van, de hogyha még valaki esetleg oda be akar jönni, augusztus első hetébe, akkor még talán egy-egy helyet tudunk szorítani, de már ott megvan a létszámunk. A jövő héten az alkalmainkat megtartjuk, hétfőn este ifjúsági óránk lesz, bár ez nem hivatalos, de azért mégis hirdetem, hogyha talán valaki el akar jönni, azért még eljöhet. Kedden viszont a bibliaóránk az hivatalos, az megvan, megmarad a nyáron is, és az istentiszteleti anyagot, az igehirdetés anyagát fogjuk továbbra is ott megbeszélni. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, tehát a kedd esti bibliaórára is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő. A 231. dicséretünket, 231. dicséretünket, a 231. dicséretünknek második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. Bízom hozzád erős hittel, hogy te minden megcselekszel, amit szent ígédben ígérsz. Tehát 231. második, harmadik és negyedik verse, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.